Kezdjünk el egy kérdéssel, mit értünk lelki gondozás alatt? Amikor valaki segítséget kér egy probléma megoldásához, valaki fordul hozzád, mint az a levél, segíts, mert az illető a depressziótól küzd, vagy szenved, vagy a szorongással küzd. Mit lehet ilyenkor tenni? Rengeteg dolgokról tudnánk beszélni, szeretnék nem csak elveket mondani, hanem minél konkrétabban lenni, mert ha nem konkrét dolgokról van szó, akkor az elvek, az elmélet elvesz. Tehát magányosság, a depresszió, kiégés, a függőség, házassági problémák, szexuális problémák, udvarlási kérdések, konfliktus kezelési gondok főnökkel, családtagokkal, nagy döntéseket előtt állnak, haragkezelés, stresszkezelés. Nem véletlenül, ugye, hogy minden téma megérdemelne egy külön előadást, és nem véletlenül, hogy ezen a szabad szombaton majdnem minden témát már végigmentünk, és ezeket le lehet tölteni szabadszombat.hu, és meg lehet hallgatni. De most en bloc, kicsit nagy képen fogunk kezelíteni ezt az egészet, hogy mit értünk lelki gondozás alatt. Az én terület, amivel foglalkozok, az főleg házassággondozás, főleg erről fogok beszélni, de ugyanazok az elveket ugye rá lehet vetíteni bármilyen lelki gondozói beszélgetésre. Jó? Tehát mielőtt belevágjunk, forduljunk az Úrhoz, és kérjünk az ő segítséget, az ő áldását a mi mai napunkon. Mennyi Atyán, köszönjük szépen, hogy most velünk vagy. Köszönjük szépen ezt a drága, csodálatos ígéretet. Hiszünk, hogy ha nem vagy velünk, ha a te áldásod nincs rajtunk, akkor ez az egész nap egy nagy hiába valóság. Köszönjük, hogy kérhetünk, hogy maradj velünk egész nap a filmnézés, a kis csoport beszélgetésekben, a szünetekben, az ismerkedésekben, hogy ez a nap, az egész nap legyen a te áldásod rajtad, hogy tudunk gyönyörködni benned, tudjunk jót beszélgetni egymással, tudnak barátságok formálni, ismerkedni új emberekkel. Úr Jézus, kérünk, hogy de vidámítsd mi a mi szívünket, de add erőt és örömet a mai naphoz. Kérünk, Úr Jézus, hogy de látod mindannyiunknak a szívünk, hogy honnan jöttünk, milyen háttérből, miért is vagyunk itt egyáltalán, mit keresünk, és hiszünk, hogy nálad van minden gyógyulás, nálad van minden választ, ami életünkhez kapcsán, amit keresünk. Úr Jézus, kérünk, hogy mutasd meg magadat nekünk, engedj, hogy lássunk téged. Úr Jézus, én kérlek, hogy legyél itt a középpontban. Szólj hozzánk a te ígéden keresztül, és kérlek, Úr Jézus, hogy használd engem fel ezen az előadáson. Látod, hogy milyen nagy szükségem van rád, hogy amit mondom, amit mondok, az érthető legyen. És Úr Jézus, kérlek, segíts, hogy mindazt elmondjam, amit rám bíztál, semmi kevesebbet, semmi többet. Úr Jézus, kérünk, hogy legyél így köztünk, de legyél a csodálatos tanácsos, de legyél az, aki gyógyítod, ahol sebek vannak, ahol fájdalmak vannak. Kérünk, vonz minket magadhoz és egymáshoz. Krisztus nevében. Amen. Tehát a mai lelki gondozó kihívásai, és ezt David Paulson-tól veszem. David Paulson tanít a Westminster teológián. Ő most nyugdíjba megy, az egész életpályán a lelki gondozást tanított egy nagyon-nagyon jó református teológián Philadelphiában, és most az ő pályafutás végén egyre több könyvet kezd megjelenni tőle, és ezeket szeretném lefordítani magyarra. Nagyon jó, amit mond, és ő felsorolja a prioritások, amit kellene foglalkoznunk. Az első prioritás a rendszeres, biblikus lelki gondozás létrehozni. Tehát ezek a sok-sok problémák, a szorongások, a depresszió, mindegyiknek kellene lenni, mindegyik kellene feldolgozni. És levezetni, hogy pontosan pszichológiailag ez mit jelent, ugye, használni ezeket a definíció, szépen magyarázni, és hogyan találjunk igaz megoldást a Bibliában. Ez nem olyan könnyű, nem olyan könnyű. Tehát nagyon sok munka van, hogy ezeket tudjunk rendszerezni. Másik a prioritás, a polemika. Tehát kiállni a kereszténység mellett, és merjünk bátran kimondani, hogy a világban sok minden, amit elhangzik a lelki gondozó név alatt, hogy nem jó. Sőt, nagyon-nagyon rossz. Az evolúciós pszichológia olyan borzasztó dolgot mondanak. És mint keresztények sokszor nem emeljünk fel a hangunkat, mert félünk, mert hát ők a tudósok. Vagy sok keresztény lelki gondozás van, amit igazából nem keresztény lelki gondozás, semmi közel a keresztény lelki gondozáshoz, hanem ez egy világi szemlélet, és rátesznek sok bibliai verseket, megjelenik könyvformában egy keresztény név alatt, pedig nem keresztény egyáltalán. És azért a Paulson különbözteti őket, magát, a keresztény lelki gondozás, és úgy nevezi az ő vonal, ez a biblikus lelki gondozás. Mit jelent biblikusan gondozni valakit? Nagy különbség van itt. Azért mondtam a Kent Hovind. Ki az, aki ismeri Kent Hovind? aki nem ismeri, nézzetek meg a YouTube-on. És ő kiáll a kereszténység az evolúció ellen. Kicsit durván fogalmaz, kicsit nyers, de nagyon bátor. És nekem ez tetszik nekem. Mer kimondani tényeket, hogy a Biblia ezt mondja. És nem amit az evolúció képvisel. Merjünk bátor lenni. De ugyanakkor a harmadik prioritás, mert az Isten nem arra hívott minket, hogy mindig csak dolgok ellen beszélünk, mert az nem tudunk ott előrelépni, hanem a harmadik prioritás az integráció. Tehát mi az, amit tudunk tanulni a pszichológiától? Nagyon sok mindent, ugye? Csak az a baj, hogy a mai világban a pszichológusok lettek a papok. Ugye mindenki fut a pszichológusok, vagy a pszichiáterhez. És a papok, hát, meg most csak a kezüket, hát próbálkoztunk, de nem jutottunk előrébb. Adunk neki a szakembert. A szakember próbálja vele. Tudunk tanulni a pszichológiától. A pszichológia tele van nagyon jó kommunikáció elméletet, ugye, vagy a Myers-Briggs-nak a kérdőív, az egy nagyon jó ilyen személyiség kérdőív, amit lehet használni, vagy ezek az önismereti gyakorlatokat. Ezek mind fontosok, de valljunk be, hogy a pszichológia tünetkezelés. A pszichológia szépen tudja lefesteni, hogy milyen helyzet, tudományosan leírni, ez tünetkezelés. A különbség az, hogy a Bibliában igazi gyógyulást tapasztalunk Jézus Krisztusban. Negyedik, egy laikus, és ez nem David Paulson-tól, hanem negyedik, mi lenne egy nagy szükség itt Magyarországon, egy laikus, lelki gondozó képzés központot létrehozni. Egy olyan hely, ahol emberek tudnak jönni, gyülekezeti tagok, aki úgy érzik, hogy Istentől kapták azt a tehetséget, azt az adottságot, hogy szívesen foglalkozunk másokkal, és Isten használja őket, hogy kapjanak képzés ezen a területen. Az is nagyon fontos lenne. Tehát, amit szeretnék most csinálni veletek, négy könnyű lépés, ami kell tartani a fejünkben, amikor lelki gondozunk valakit. Az első feladat a történetet megérteni. Tehát megérteni az illetőt, hogy mit történt vele. Pontosan ki mit csinált és mikor. Tehát kronológikusan állítsd össze a történetet. Kérdezz rengeteg kérdést tőle. Értsd meg a dátumokat, a fontos eseményeket és a döntéseket, amit hozott. Tehát ez az első, hogy ott állsz tollal, papírral és minden jegyzetelsz, hogy mit történt vele. Meg akarod érteni az ő sztorit, az ő történetet, és nem könnyű, ugye? Biztasd, hogy kezdjen onnan, ahonnan szeretne. A közepén, a végén, az elején, mindegy, neked kell összeállítani kronológikusan, hogy mikor kezdődött, és hogy nézett ki ez a folyamat. Ne siessd, sok a részlet, bonyolult tud lenni. Azért fordult hozzád, mert ő se érti. Ő se érti saját magát, nem is érti ez a saját történetét. Neked kell, ugye, türelmesen végig hallgatni. És készüljél, hogy alig fogsz valamit mondani. Az első órában biztos, hogy nem mondjál semmi tanácsot, csak kérdezél. Ha 30 kérdést föltettél, az se elég. Állon akarod kérdezni, ameddig nem áll össze a kép. Olyan kérdést tegyél föl, amire nem tudod a választ. Az az igazi, izgalmas kérdés, hogy jó, az ciki lenne. Nem merem azt föltenni. Az az a kérdés, amit neked föl kell tenni. Meg kell érteni pontosan, mi történt ott, amikor hoztál azt a döntést. Tehát legyél bátor, tegyél föl kemény kérdéseket, és konkrét kérdéseket tegyél föl. Mert ugye az emberek sokszor beszélnek dolgokról, de valahogy elrejtőznek a lényegét. Sokszor beszélnek elveken, vagy képeket használnak, és ez általános. Neked kell érteni konkrétan. Például, hát az én férjem sokszor kiabál velem. Hadd értsem ezt jobban. Mit jelent az, hogy sokszor, egyszer egy hónapban, ugye? Vagy minden este, nem ugyanaz, ugye? Tehát kérdez, hogy konkrétan mesél az, mit jelent. Vagy 2 évig a sivatagban éltem. Jaj, hát ez borzasztó lehetett. Nem. Mit jelent sivatag neked? Okay. Mikor kezdődött? Mikor fejeződött? Mi volt az a 2 év korszak? Tehát ne tesszük, mintha, ja, értem, hogy a sivatag, igen. Nem értük. Nem feltételezünk semmit. Oké. Okay. Tehát az első, értsük meg a történetet, mit történt vele. A másik, megérteni, hogy hogyan viszonyul érzelmileg az eseményekhez. Hogyan dolgozza fel a nehézséget, ugye? Tehát van az, ami történt vele, az ő sztori, és most ő hogyan viszonyul? Ő hogyan reagál? Ő hogy érzi magát? Attól, amit történt vele, az teljesen 2 különböző dolog. Az érzelmek nagyon-nagyon fontosak. Az érzelmek elárulják, milyen állapotban van a hite, és hogy milyen bálványokat imád. Nem is tudja ezt. Csak egy nyugis kérdés, és hogy érzed magadat? És most, amit fog elmondani, az érzelem, ami kijön belőle, elárul mindent, milyen állapotban van az ő hite, Isten felé, és milyen viszonyban van a bálványokkal? Most például az irigység. Ki jön, hogy ő valamiért irigy? Az irigy mit árul el rólunk? Az irigy mit árul el rólunk, ha valaki irigy? Nincsen megelégedve az ő saját életével, és lát valamit valaki másnak az életében, hú, nekem az kell, nekem az fontos, ugye? Irigy vagyok a másiknak a tehetségékre, ugye? Vagy az ő munkahely, hogy mit töröm én? Mercedes. De ne legyünk matirlisták, ugye lelki dolgokról van szó itt, ugye? És az irigység elárulja, hogy mi az, ami számodra nagyon fontos, hogy amit szeretnél, hogy de legyen a te életedben. Elárulja, hogy milyen bálványokat imádsz. Nekem az kell, nekem arra van szükségem, az jó lenne nekem. És ugyanakkor a gyenge hited árul el. Nem bízok abban, hogy Isten engem úgy szeret, mint az a másik élető, ugye? A 73. Zsoltár. Nem vagyok én megelégedve azzal, amit Isten adott nekem. Nem hiszek abban, hogy Isten engem szeret. Te irítség, az összes sötét érzemek nagyon sok mindent árulkodnak, hogy mi van a lelkünkben, és tudnánk sorolni. És nem fogom, decemberben, ugye, akkor is lesz szabad szombat, ez mi 1 vagy 2 este szilveszter előtt, és az érzelmi intelligenciáról lesz szó, akkor fogunk beszélni erről, ezek az érzelmekről. Tehát amikor az alkoholban keresed a vigaszt, vagy amikor szorongások vannak, amikor megcsaltad a feleségedet, amikor kiabálsz a gyerekeddel, hogy érzed magadat? És meg akarod érteni, nem csak az esemény, mi történt, ő hogyan viszonyul hozzá érzelmileg. Hogy érzi magát? Nagyon fontos. És megint rengetegféle kérdéssel akarod megközelíteni ezt, hogy jobban értsd őt. Tehát haragszik, vagy szomorú, vagy elkeseredett, vagy csalódott, fél, aggódik, vagy lelkiismeret furdalása van. Például a feleség bejelenti, szeretnék elválni. Nagyon mérges vagyok a férjemre. Soha sincs ideje rám és a gyerekekre. Nem is tudja a gyermekeknek az életkor. Hány évesek vagy, hogy hívnak őt, semmi nem tud róluk. Oké, ha valaki ilyenet bejelenti, mit csinálsz ezzel? Az első gondolat, hogy mi van a harag mögött. Ő mérges, de valójában hogy érzi magát? Ez a nő hogy érzi magát? Egyedül. Magányos. Szomorú. Ugye? Elhagyott. Nem foglalkozik velem. Nem vagyok szeretve. Azért mérges, de ez csak egy tünet. A harag az könnyű. A harag az egy ablak. Át kell látni rajta, mi van a harag mögött. A harag mindenki tudja ezt kifejezni. Mindenki kapcsolatban van az ő haragjával. De a harag mögött sokszor nem tudunk, hogy mi zajlik az én lelkemben. Jó? Tehát erről nagyon fontos. Tudnánk itt nagyon sokat beszélni. Harmadik feladat. Tehát megérteni, hogy hogyan gondolkozik magáról az eseményekről és Istenről. Megérteni, hogy hogyan gondolkozik magáról. Tehát ő hogyan látja és mit gondolkozik ez az egész történetről. Legfőképpen azt akarjuk megérteni, hogy az illető hogyan látja magát. Hogyan látja magát? Mit gondol magáról? És a legtöbb ember hogy gondol magáról, amikor bajban vannak? Mint egy áldozat. Mint egy áldozat, ugye? És önigazulton látják magukat. Bajban vagyok, de én nem vagyok hibás. Ugye? Hanem ő a hibás. Vagy sok mindenkire tudunk mutatni, hogy ki a hibás. Tehát föl kell tenni a kérdést. Hát számodra ki a bűnösít? Kit hibáztatsz ebben a történetben? Nekünk nem kell túl messze menni. Hol tanultunk ezt? Ádám és Évától, ugye? Ezt örököltünk tőlük. Mit mondott Ádám? Ki volt a hibás Ádám szerint? Tessék? Isten és Éva, az asszony, aki te adtál. Minden rendben volt azelőtt, de te adtál őt, és ő hibás. Ő kimosta magát, ugye? És mi ezt nagyon jól tudunk csinálni. Mi is kimossunk magunkat. Ő volt az első profi ügyvéd. Fantasztikusan csinálta. De mikor Ádám passzolta Évának, Évát, Éva mit mondott? Én nem vagyok a hibás, hanem a kígyó. Most hányszor halljuk ezt? Van egy probléma valakinek? Hát, én ezt nem értem, Isten ezt csinálta, csalódtam Istenben. Ugye a másik? Hát, sátán, olyan gonosz ez a sátán. Mindenki akart hibázni, vagy a sátán, vagy Isten, vagy a másik. És nem merünk szembesülni, hogy mi van az én szívemben, ugye? Én hogyan vagyok része az egésznek? Tehát, megint mindig jobb, ha kérdésekkel vezeted a beszélgetést, és hogy a másik jöjjön rá, hogy mi a probléma, és mi a megoldás. Ez a Carl Rogers-től származik. Nagyon fontos, ne mondd ki. Ha de már tudod a megoldást, ne mondd meg a megoldást. Kérdezd meg, és te hogy látod ezt, ugye? Nem csak, hogy ki hibás, hanem szerinted ki hibás, és szerinted mi lenne itt a megoldás? Mit kellene itt változni? És azt akarod megérteni, hogy de ő látja magát egyáltalán? Vagy ő csak festi magát, mint egy áldozat? És nagyon sok ember itt vannak, és nem is tudnak tovább lépni. Mindenki más a hibás. Oké, tehát negyedik feladat, és akkor összefoglaljunk. Negyedik feladat. A jó lelki gondozó nem akar minden problémát megoldani. Nem is tudunk minden problémát megoldani. Nem ilyen az élet. Ne gondolj magadról, hogy valaki hozzám jön, és én megmondom a tutit, és megoldom neki. Nem erről szól a lelki gondozás egyáltalán. Egyáltalán. Hanem abban segít, hogy megváltoztassuk a problémához való viszonyulásunkat. Hogy másképpen látja a helyzetet. És ez az, ami vezet a következő lépésre, vagy igazi gyógyulást. Tehát, mint lelki gondozó, akarjunk segíteni, hogy másképpen közeledjen a problémához. Ez egy sikeres lelki gondozás. Oké. Okay. Tehát, mint lelki gondozó, mindig azt kell tartani a szemed előtt, hogy segíteni a másikat, hogy visszanyerjen az ő felelősségérzetet. Ő nem áldozott. Felelősségre van hívva. Tehát, beszélsz valakivel, két lehetőség van. Ha bűnt követett el, tehát egyértelmű, hogy ő az, ami valaki valamit rosszul csinált, ugye, forduljon Istenhez, és a másikhoz bűnbánattal, és merjen bocsánatot kérni. Tehát, ha egyértelmű, hogy az egyik bűnben esett, csak ne felejtsük el, minden eset, van egy felelős, aki bűnt követett el, és van egy áldozat, de majdnem mindig, vagy mindig, merjünk azt mondani, minden egyes ember felelős és áldozat egyszerre. Ugye? Bűnt követett el, és bűnt követtek ellene. Tehát úgy próbálod dolgozni velük, hogy ő ráébredjenek, hogy bűnkövettél el, és bűnkövettek ellened. És ha kérdéseken keresztül tudod őt rásegíteni, hogy ő rádöbbenjen, ja, hát én is elszúrtam dolgokat, én is fájdalmat okoztam a másiknak, akkor kérdésekkel, szeretettel vezeted, hogy ő tartson bűnbánatot. Csak megint nem lehet ezt forszírozni. Vagy az illetőnek a szíve kész, vagy nincs. És lehet, hogy ki kell mondani, figyelj, neked kellene tartani bűnbánatot, csak látom, hogy de nem vagy kész erre. Hiába mit mond, a bűnbánat nem egy szó, a bűnbánat az egy szívbeli állapot. Egyáltalán szomorú vagy, hogy ezt a fájdalmat okoztál ezt a másik embernek? És lehet, hogy ki kell mondani, én látom a szemedben, de nem vagy erre kész. És amikor te kész vagy, hogy összetörted a másikat, akkor gyere vissza, és tudunk valamit itt kezdeni. Tehát, ha bűnkövetett el, és mindenképpen a kettő ember, aki részt vesz ebben a helyzethez, hogy bűnkövetett el, de ha nem bűnkövetett el főleg, és főleg bűnkövettek ellene, tehát ilyenkor, hogy kell bíztatni? Ha bűnkövettek ellene, akkor ő mire felelős? Miben kell gondolkozni? Mi az, ami kellene csinálni neki? Bűnkövettek ellene, akkor... Igen, trükkérdés volt. Trükkérdés volt. Olyan sokszor ugrunk, mint keresztény. Ja, valaki megsértett engem? Hát én megbocsájtom. Így mond a Biblia. Tessék? Tessék? Szembesíteni, pontosan. Máté 18:15, vagy Lukács 17:4. Ha valaki bűn követ ellened, ugye, figyelmeztest, vagy ints meg, vagy dorgálod. Figyelmeztest, és ha megbánja a bűnét, akkor 7-szer naponta bocsáss meg. Tehát sokszor mi keresztények kihagyunk ezt a középső dolog, ugye. Ha bűn követnek ellenem, és most szeretnék nagyon bíztatni minden konfliktus kerülő ebben a teremben. Vedd a bátorságot, ugye? Mert Isten arra hív téged most, hogy szeretetből incst, vagy figyelmeztest a másikat. És akkor, hát, ha ő bűnbánatra jut, és akkor ez könnyíti a dolgot, hogy te tudod őt megbocsájtani. Tessék? Ha nem jut bűnbánatra, akkor nehéz, ugye? Nagyon nehéz, igen. És azért mondom, hogy senki ne gondolja, hogy ezek csak klisék, amit itt dobáljunk, ezek igazi élethelyzetek. Ugye, pontosan Ági, hogy az az elvárás az lenne jó, hogy ha mindegy kettő bűnbánatra jutnak, és ha csak az egyik, és a másik kemény marad, akkor nem tudunk előre haladni. Nem tudunk. Tehát hát erről van, hát azért van a lelki gondozás, majd fogunk erről beszélni, hogy kell ezt keményen mondani, szeretetből. Jó, majd vissza fogunk erre térni. De pontosan ne felejtsünk el, hogy a lelki gondozás nem arra szól, hogy én megoldom a problémát, mert lehet, hogy a férj tovább se figyel a feleségére. Olyan mérges vagyok a férjem, mert állandóan dolgozik, és amikor dolgozik, és amikor hazajön, csak a számítógépet néz, és internetezik, és sose tudunk beszélni, és mondja, és ha nem változik? Én nem tudom megoldani a problémát, de én tudom segíteni, hogy a viszonyulás változik. Most mi lenne a változás? Incs meg a férjedet, figyelmeztess a férjedet. Hogyan? Az érzelmeddel. De nem a haraggal. A harag mögötti való érzelmek, mondd meg neki tény, amikor számítógépezel minden este. Hogy érzed magad? Nagyon szomorú, magányos vagyok. Úgy érzem, hogy egyedül vagyok, és nem vagyok szeretve. Most nagyon gyorsan mondtam, de erről szól az igazi intés. Engeded, hogy ő lássa a de igazi érzelmi világodat. És ugyanaz, a feleség továbbra is kritikus veled is, lehet, hogy a feleség soha nem fog változni. Csak de hogyan tudod változni a te viszonyulásod? Ugye? Tény. Amikor te kritikus vagy velem, amikor te letolod a karakteremet, ez nekem nagyon fáj. Úgy érzem, hogy szeretnék menekülni. Úgy érzem, hogy szeretnék védekezni. Csak én nem akarok menekülni, se védekezni, mert ez csak távolabb visz engem tőled. Amikor kritikus vagy velem, nekem nagyon fáj. És kimondod az érzelmedet. Hú, ez könnyű minden férfinek, ugye? Ez nem baj. Könnyű? Ha fölteszed kezdet, nem is vagy férfi. Tehát. Az, hogy milyen lelki gondozó vagy, és hogy milyen tanácsot adsz, attól függ, hogy milyen. Két dolgot fogok így mondani, de először foglaljunk össze a négy dolgot. Mi volt a négy dolog? Tehát először meg akarod érteni kronológikusan a történet, vagy az ő sztori. A második, az érzelmi viszonyulás, ugye? A harmadik, hogyan gondolkozik, hogy látja magát, ugye? És a negyedik, visszanyerni az ő felelősségérzetet. Okay? Jó hangzik, könnyűnek tűnik, de senkinek gondoljon az, ugye? Mert lehet, hogy ez nagyon sok beszélgetésen keresztül, vagy lehet, hogy soha nem történik meg. De ebben az irányba kell haladnunk. Tehát két dolgon múlik, hogy milyen lelki gondozó vagy. A karaktered, vagy az adottság, vannak itt a teremben, aki született lelki gondozók. A másik, a világ szemléleted, a hit tartalma, a képzettség, mit tudsz mondani, jó? Tehát erről szeretnék beszélni. Milyen egy lelki gondozónak a karaktere? A három fő jellemvonás. Az első az őszintesség, az autentikusság. Tudjátok azt olvasni? Jó. Tehát az autentikusság nyitott arra, hogy beszéljen magáról. A lelki gondozó tisztában van az ő saját bűnével. És mert tisztában van az ő saját bűnével, nem kell egy maszkot hordozni, nem kell hivatkozni a diplomájára, vagy egy asztal mögé bújni, hanem itt vagyunk és beszélünk négy szem közt. Autentikus tud lenni, őszinte lenni, és mert tisztában van az ő saját bűnével, tud alázatosnak lenni, és bátor lenni. Tehát itt a lelki gondozó tud úgy inteni az illető, amikor kell, kemény dolgokat mondani. És az illető nem úgy érzi, hogy most ez a lelki gondozó nem ért engem, vagy lenéz engem, dehogy is. Mert érzékeli azt, hogy az illető tapasztalatból beszél, hogy ő is egy összetört bűnös ember, ismeri az ő saját bűnét, és nem a magas lóról beszél, hanem az alázatos, őszinte szó van benne. És inti a másikat. Nem vagyok jobb nálad, de én láttam, mi van az életedben. Nekem így muszáj szólnom, mert valamit nem jól látsz. És az eredmény a bizalommal vannak felé. Nem kell szerepet játszani. Le lehet venni a maszkot. Ugye? A lelki gondozó, ő is őszinte, akkor én is tudok őszinte lenni. És akkor kialakul egy őszinte légkör, ugye? Például beszéd 27. Jobb a nyílt fedés a titkolt szeretetnél. Jó szándékúak a baráttól kapott sebek. De család a gyűlölködőnek a csókja. Ezt sokszor tapasztalom a lelki gondozásban. Olyan kemény dolgok kell mondnom, hogy csak fogom magam, hogy mertem azt mondani, de úgy érzem, hogy az Isten adta, hogy ezt mondd meg. De csak úgy lehet mondani, ha alázatról, alulról mondod a dolgokat. A másik tisztelettel figyel a másikra. Tehát elfogadja a másikat. Türelmesen végighallgatja előítélet nélkül. És senkinek gondoljon, hogy ezt el tudod játszani. Vagy az illető rá fog jönni, hogy te tényleg elfogadod, és nem ítéled? Minden embere úgy tekint, mint aki Isten képmására van teremtve, és emiatt fontos és értékes, ugye? Honnan jön az, hogy tiszteljük minden egyes ember, mert minden egyes ember az Isten képmására van teremtve. A tisztelet a másik felé szívből jövő, és ez sokféle módon érzékelteti szemmével, a gesztusokkal, annak ellenére, amit hallott. Tehát az illető fogja ezt észrevenni, hogy tiszteled őt, vagy nem. És ha tudja, hogy te tiszteled, annak ellenére, hogy ő kitárolt az ő szennyes ruhát, akkor tovább is fogja kitárolni, és őszinte lesz. Tehát az illető szabadon elmondhatja, hogy mi van benne, nem fél. Például beszél 18, aki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják és megpirongatják. Tudsz te türelmesen, tisztelettel beszélni a másikkal? Harmadik, empátiával figyel a másikkal. Ezek a három kategória pszichológiai világi könyvekben is lehet találni, de ugye többet jelent ez, mint keresztény kifejezés. Az empátia nem csak, hogy én ráhangolódok érzelmileg, és érzem azt a fájdalmat, hanem mint az Istennek a pap, tudok oda menni melletted, és a irgalmasnak lenni veled, és Krisztushoz vinni téged, mert szükséged van az igazi tanácsos, aki tud téged vigasztalni. Tehát, mivel a lelki gondozó sok nehézséget tapasztalt, érzelmileg rá tud hangolódni a másikra, be tud lépni a másik cipőben, csak az legyen lelki gondozó, aki a saját életében nagy pofonokat kapott, aki a saját életében nehézségeken keresztül ment. Én azt tudom, hogy amikor jól mennek a dolgok az én életemben, akkor vagyok a világ legszörnyebb lelki gondozó. Az emberek mondanak dolgok, és rá átmegyek rajta. Ez nem olyan fontos, menjünk tovább. Borzasztó. Borzasztó. De azt többször tapasztalom, amikor tudom, hogy holnap lesz egy lelki gondozói beszélgetés, és akkor Isten valahogy enged engem a mélyre menni. Zsum! Jaj, oké, holnap mi lesz velem? Mert valahogy nekem rá kell hangolni, át kell mennem bizonyos dolgokon. Azt is lehetne mondani, hogy erről az előadásra felkészülni, nekem nem kellett felkészülni. Az Isten, ő felkészített engem. Tehát az eredmény, biztonságban érzi magát az illető, és el tud mindent mondani. Nem régen volt egy házaspár hozzám, iszonyatosan dolgokon mennek át. És amit tudtam mondani a férfinak, az, hogy veled vagyok. És ő ezt érezte, hogy én ő vele vagyok. És olyan kemény dolgokat kellett mondanom neki, de ő tudta, hogy én nem a magaslóról mondom ezeket, hanem ott vagyok veled, melletted. Én nagyon jól tudom, hogy mit érzel most. Másik Korintus 1, áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk mások minden nyomorúságban. Azzal a vigasztalással, amelyel az Isten vigasztalt minket. Ugye, csak tudunk mi így segíteni másokat. Ez egy kicsit csúszik lefelé. Jézus a példaképünk. Én nagyon szeretek csak olvasni az evangéliumot, és nézni, hogy Jézus hogyan viszonyul, hogyan beszél az emberekkel, ugye? Nagyon őszinte, nagyon botrányos dolgokat tud mondani kemény emberekkel ellen. Kemény dolgokat. De ugyanakkor csodálatosan irgalmas, ugye? És felkarolja a bűnös embereket, ugye? Tele van irgalommal mások iránt. Okay. Mitől lesz biblikus és hatásos a lelki gondozás? Két dologon múlik. A lelki gondozó mennyire ismeri a saját történetét. Mennyire ismered a te saját történetet. Látod, hogy mi zajlik a te életedben, mi történt veled. Tudnál összefoglalni kronológikusan a te életedet. Mik voltak azok a fontos események, fontos döntéseket, amit hoztál az életedben? Mennyire ismered a saját drámádat? Mi a másik? Mitől lesz biblikus és hatásos a lelki gondozásodat? A lelki gondozó mennyire ismeri Istennek a történetét, és mennyire tudja a lelki gondozott történetét, vagy drámá, Isten történetében beleilleszteni. Most ha itt ülsz, és miről beszél ez a fűtő, Robi? Oké. Lassítsuk le, és itt szeretnék itt tenni a hangsúlyt ebben az előadásban. Kétféle sztori van. Mi ezek a sztorik? Vannak drámák, és vannak eposzok. És azért a filmklubban sokat beszélünk erről, ugye? Ma este fogunk látni egy dráma, ahol a főszereplő küzd egy belső vívódással. És nagyon sok drámák látjuk, de vannak eposzfilmek. Az eposzfilm, ahol van a főszereplő, és ő hős. Ő nem küzd a belső vívódásokkal, hanem ő küzd a konfliktusokkal, ami a társadalomban van. Ő egy hős. De vannak hős történetek, és vannak drámai történeteket. Mindannyiuknak van egy drámai történet. Istennek milyen története van? Nem dráma, hanem eposz, mert Jézus Krisztus, ő az igazi hős. Minden hős történet kölcsön kéri az elemeket a hős történettől, a Bibliától. A Biblia az Istennek a sztori, Istennek a története. Úgy mondják az angol nyelven olyan szépen, hogy his story, history. A történelem az nem más, mint Istennek a sztori. Tehát Istennek van egy sztori, neki van egy valóság, és az le van festve a Bibliában, és neked van egy sztori. És a kérdés az, hogy a te sztori hogyan illik bele, vagy nem illik bele az Istennek a történetében. És így nagyon bonyolult lesz. Innentől kezdve 4 kis aranyos lépésen mentünk át. De most kell kérni Istentől bölcsességet, amikor lelki gondozunk. Meg akarom érteni az ő történetet, de úgy hallom, hogy azzal az előfeltételekkel, azzal a világnézetével, hogy mi az Istennek a sztori. Tehát fontos, senki sem semlegesen hallgatja az eseményeket, vagy ad tanácsot, hanem mindenki rendelkezik alapfeltevésekkel. Mindenkinek van valamilyen világ szemlélete. Ez a szemlélet gyökeresen meghatározza, hogy hogyan hallgatjuk az eseményeket, és milyen tanácsot adunk. Jó? Tehát attól függ, hogy milyen a világnézeted, attól függ, hogy de hogy fogod megérteni az ő történetet, és milyen tanácsot fogsz adni. És nincs semleges pszichológiai modell. Tehát amit szeretnék most csinálni veletek, hogy mi az a biblikus szemüveg, ami kell, hogy rajtunk legyen. És ezt szeretném mesélni nektek, elnézést, hogy ezt idehozom. És majd visszatérünk erről a prezentációra. De először szeretnék előadni a keresztény történetet. Mi az Istennek a sztori? Ezen keresztül hallgassuk meg az embert. Tehát engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy miről szól a Biblia. Egyszer volt, honnan volt egy boldog Isten. És ez a boldog Isten, a Szent Háromság Isten teljes boldogságban élt önmagában. Neki nem volt szükség semmire, senkire. De úgy gondolt, szeretne szaporítani az ő boldogságot, ugye? És teremtette ezt a gyönyörű, szép, csodálatos világot. A csillagrendszerektől kezdve az állatokat. És teremtette az embert, az első férfit, Ádámot, hogy elhelyezte őt ebben a világban, hogy uralkodjon. És Isten olyan helyre helyezte őt, az Isten alatt és az állatok fölött. Egy király egy koronát tette a fejére, és azt mondta, uralkodjál az én dicsőségemért. És Ádám elnevezte az állatokat, de érdekes módon Ádám még nem volt teljesen boldog ebben a paradicsomban, ebben az állapotában. Magyarul nem volt elég Isten neki. Nem jó volt egyedül lenni. A paradicsomban! Mennyivel inkább nem jó egyedül lenni, ugye, a bűneset után. A munka se volt elég neki. És Isten azt mondja, adok neked segítőtársat, ugye? És akkor mit parancsolt nekik? Legyetek egy test, ugye? És szaporodjatok. Tehát próbáljunk elképzelni ezt a nagy öröm, ami volt nekik a paradicsomban. A pszichológusok beszélnek alap szükségletekről. De volt alap szükségletek az Édenkertben? Neki nem volt szükség semmire, senkire. Csak teljes boldogság volt, harmónia volt, salom volt. Ugye? Mik az alap szükségletek, ami a pszichológus is mindenki beismeri a világban? Olyan alap szükségek van nekünk, nekik nem, hogy az, hogy úgy érezzünk, hogy értékünk van. Ugye, nem vagyok én egy alkatrész, nem vagyok én egy állat, hanem az Isten képmására vagyunk teremtve. És minden egyes ember értékes. Mi más szükségünk van, hogy értelme legyen az életnek. Nem tudjuk annélkül élni, hogy tudok, hogy miért is vagyok itt. Mi a cél ennek az életnek? Hogy dicsőítsem az Istent az életemmel, hogy van értelme szenvedésnek. Ugye a Frankl Viktor beszélt erről sokat. Mi más kell minden egyes embernek? Tudnia kell, hogy hogy kell élni, mi a jó és mi a rossz, hogy legyen egy elkölcs, vagy egy morális rendszer. Tudom, hogy hogy kell élnem. Nem csak, hogy miért élek, hogy kell élnem. És a negyedik, amire szükség van minden egyes embernek, a kapcsolat. Szükségünk van, hogy kapcsolatban éljünk Istennel is, egymással. Tehát próbáljunk ezt elképzelni. Nekik mindenük megvolt. Teljes volt a boldogság. A fontosság érzetet megvolt, a biztonság érzetet megvolt. Mindenük megvolt. De mégiscsak fellázadtak, ugye? Mégiscsak fellázadtak. És a 2:29-ben van egy bal jós mondat a Bibliában. Még nem szégyelték magukat. Mesztelenek voltak, de még nem szégyelték magukat. És sötét baljós mindjárt betör a szégyen, és tönkretesz mindent. Tönkreteszi ezt a paradicsom állapotot. Pontosan azt is történt. Bűnben estek, fellázadtak Isten ellen. Mi a bűn? A függetlenség. A saját koronám. Nem akarok élni az Isten dicsőségét, és ledobták azt a koronát, és föltették saját koronájukat. Én akarok uralkodni, ugye? Én akarok meghatározni, hogy hogy fogok én élni, vagy mit akarok én csinálni az én saját életemmel. Mi lett a következménye? Szégyeltek magukat, ugye? Az volt az első. Szégyeltek magukat, és elrohantak Istentől. Félelem betört a világban. És Isten szólt, Ádám, Éva, hol vagytok? Magyarul minden egyes ember, mindannyiuk mitől szenvedünk, legmélyén, a lelkünk legmélyén? Szégyen, félelem, és bűntudat. És ez, drága testvéreim, sokkal mélyebben megy, mint el tudom képzelni. A függetlenség és a büszkeség sokkal mélyebben megy a lelkünkben, mint mi el tudunk képzelni. Az Ószövetség szerint mi a bűn? Bízok magamban, függetlenség. Mi az Új Szövetség szerint a bűn? Minden, ami nem hitből van. Amikor nem bízok Istenben, ez egy éremnek a két oldala. Bízok magamban, vagy nem bízok Istenben. És ez a bűn sokkal mélyebben van a lelkünkben, mint el tudunk képzelni. A bűneset után mi történt? Már erről beszéltünk. Rögtön az első kezdték hibáztatni a másikat, ugye? A másik hibás. Én nem vagyok itt a hibás itt. Kimosták magukat. Védekeztek. Érdekes módon belülről a lelkükben mi az, amit tudtak? Bűnös vagyok. Szégyellem magamat, ugye? Bűntudatom van. De ezt tagadták, és nem, én nem vagyok a hibás, ő a hibás. Tehát egy szkizofrénia állapot alakult ki az ő lelkükben. Tudom, hogy bűnös vagyok, de mint egy lufi, nyomják a víz alá. Nem tagadják az egészet. Oké. Tehát alakul ki egy büszkeség, vagy egy depressziós önsajnálat. Amikor jól mennek a dolgok, akkor egy büszkeség. Fönt vagyunk, jaj, de jó! De amikor nem mennek jó dolgok, akkor magunk alatt van, vagyunk önsajnálat. Hát mindenkinek jól megy, de nekem nem. És ezt a hinta palinta tapasztaljunk. És mindannyiunk tapasztaljunk azt. Vannak néhány ember, aki nem tudják kontrollálni. Na most, Isten hozta az ő ítéletet. Milyen volt az ítéletet? Hogy hangzott el? A férfi a munkájában nagyon fog szenvedni. És minden férfi ezt tapasztalja, aki dolgozik. A mai napon nem. De minden tapasztaljunk azt, hogy hajtom magamat, és annyira értelmetlen tűnik, ugye? Porból jöttél, Ádám, és porra visszatérsz. Tehát küzdök, nincs semmi eredmény. Ennyien keményen kell dolgozni, és nem tudok semmit felmutatni. Egy bizonyos értelmetlenség lesz a munkában, egy küzdelem. És a nőnek mit mondott? Fájdalommal szülöd azt a gyermeket, és fogsz vágyakozni a férjed iránt. Magyarul, Isten nehezítette mit? Vagy megítélte mit? Azt a három dolgot, amit eredetileg megáldott. Mi az, amit ő megáldott az Édenkertben? Legyetek egy test, házasság, szaporodjatok, egy gyereknevelés, ugye? Nevel a földet, műveld a földet, a munka, az uralkodás. És pontosan azt a három dolgot megítélte. Tehát miért ítélte meg azt a három dolgot, amit előre megáldott? Tehát az édenkertben már felsoroltunk az élet legdrágább kincsek. A házasság, a gyerek és a munka. És most Isten azt mondja, ne keresetek meg a boldogságodat, ugye? Haragból csinálta ezt? Nem. Ez Isten nem ilyen. Ő szeretetből megítélte ezeket. Miért? Tegyünk fel azt a kérdést, és ha Isten soha nem ítélte meg ezt a három dolgot, akkor mi lenne, milyen lenne ez a világ? Akkor Fűtő Robi egy teljesen kiegyensúlyozott ember lenne, teljes boldogságban lelnék az én munkámban, de állandóan, az én feleségemben, az én gyermekeim, nem lenne semmi stressz az életemben, ugye? És mindannyiunk olyan boldogok lennénk, hogy boldogan lennénk, ameddig nem jutunk el a pokolhoz. Ugye? Érzitek? Mert senki nem fordulna vissza Istenhez. Kinek van szükség Istenre, amikor én olyan boldog vagyok, alig bírom magamat. Ugye? És Isten azt mondja, nem. Tehát ez egy megváltó ítélet volt. És a mai világban az emberek hol keresik a boldogságot? Munka, kapcsolat, gyerek és a vallásosság. Ugye? És ez mind elveszítettünk. Mert elveszítettünk a kapcsolat Istennel, a bűnösésnél, ugye? Az emberek így keresik. És ez a nagy csere, amiről Isten beszél Jeremiás 2.11-ben. Nézd meg, mit csinált az én népem. Hátat fordítottak nekem. Elfordultak Istentől, és ásták maguknak kutat, források, hogy keresek máshonnan vizet. Ez a bálványimádás. Amikor keresünk a boldogságunkat, vagy az életnek az értéket, vagy hogy értékes vagyok, vagy az értelmem, más dolgokban, mint Isten, ugye? Tehát amikor Isten Édentől keletre kivezette őket, mi elveszítettük a mi kapcsolatot Istentől. Mi az, amit mi elveszítettünk? Üresek lettünk belülről, és mindazok a dolgok, amik kaptunk Édenben, mik volt azok? Értékes vagyok, ugye? Fontos vagyok. Értelme van az életnek. Tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. Kapcsolatban élünk. Fontos vagyok. Biztonságban érzek. A teljes boldogság az mind elveszítettünk. És most az emberek keresik. Mi keresünk ezek a dolgokat. Keresünk valamit, amit tudunk az Isten helyére tenni. És a Biblia úgy nevezi ezt, hogy bálványimádás. És testvérek, ez a mi fő problémánk. Mindannyiunk bálványimádók vagyunk. Valamitől, vagy valakitől akarunk szerezni a boldogságunkat, az értelmünket, az értékünket. Tehát milyen problémák van nekünk? Egy jogi probléma, mert megszegtünk az Istennek a törvényét, és bajban vagyunk, és megérdemelnek az Istennek az ítélete, és kapcsolati bajunk van. Nem vagyunk kapcsolat Istennel. Oké. Tehát első Mózes 3.15, körülbelül itt tartunk. 20 percet beszélek, és csak első Mózes 3.15-nél tartunk, de mindjárt fogunk ugrani. Első Mózes 3.15. Jönni fog a megváltó. Jönni fog a hős, aki tapossa a sátának a fejét, ugye? Ugye? És megváltja az én népemet, ugye? Feláldozza magát, értük. Tehát jönni fog a megváltó. Tehát az egész Biblia egy megváltó történetet. A várva várt hős jönni fog. Erről szól az egész Biblia. Tehát ugorjunk az Új Szövetséghez. Ugorjunk az Új Szövetséghez. Jézus a várva várt megváltó megérkezik, és mit csinál? Kezd tanítani az embereket az életre. Ugye? Foglalkozik velük személyesen. Tele van szeretettel. Szeretetből szolgál. Egy alázatos, szegény életet él. Gyógyítja az embereket. Csodákat tesz, értük, ugye? Minden megtesz, értük. Szeretettel felkarolja, megáldja őket. És a mai napig nagyon sok ember követi őt, mint tanító. Olyan csodálatos dolgokat tanított, ugye? Vagy úgy néznek Krisztusra, mint egy elkölcsi példa, ugye? WWJD, mit csinálna Jézus ebben a helyzetben, és gondolkoznak Jézusról, mint elkölcsi példa, vagy mint tanító, vagy mint profita, olyan csodálatos dolgot beszélt Istenről. És ezek mind jó, csak nem elég, ugye? Nem elég. Jézus proféta volt, de több annál. Tanító volt, de több annál. Elküldi példa volt, de sokkal több annál. Hanem, mit csinált Jézus? Ő azért jött, hogy betöltse a mi legfontosabb alapszükségletünk. És mi a legfontosabb alapszükségletünk? Ugye az előbb felsoroltunk sok mindent, de mi a legfontosabb? Közösség Istennel, nagyon jó. De fejtsük ezt ki. Mi? Oké. Konkrétabban. Nagyon jó, Anett, szuper, azaz. Tehát az összes alapszükséglet visszavezetünk a teremtéshez. De azok bármennyire fontos, a legalapvető szükség az, hogy valaki bocsássa meg engem, nekem. Hogy Isten bocsássa meg nekem, mert én bűnben estem. Ez a mi legalapvető szükség, és ezt nekünk nem szabad ugye a szemünk előtt eltéveszteni. A szemük előtt elvenni. Erről kell mindig koncentrálnunk. És Jézus Krisztus hogy töltötte be ezt a leges, legfontosabb alapszükségletünket? Ő eljött a világra, mint az Istennek a báránya, ugye? És feláldozta magát. Értünk, miattunk és helyettünk. 1. János 4:10, hogy ez a szeretet, hogy Isten szeret minket, és nem az, hogy mi szeretjük őt, hanem Jézus Krisztus küldte, mint engesztelő áldozatul a mi bűnünkért. Magára vette azt az ítéletet és átok, amit mi érdemeltünk. De nem csak a keresztre feszítették, ugye, megölték, hanem ő egy tökéletes életet is élt, ugye. Betöltött az Istennek a törvényét, nem azért jöttem, hogy megsemmisítsem a törvényt, azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt. Jézus Krisztus élt egy tökéletes életet, és kiérdemelt az Isten szövetségnek az áldásait, az örök életet, értünk. Úgy nevezik ezt, ez a megigazulás. Aki nem ismerte bűnt tette értünk, hogy mi legyen az Isten igazsága ő benne. Tehát ő nem csak megbocsájtott nekünk, az egy dolog, hanem ő megigazított, igaznak nyilvánított. Ez az evangéliumnak az ígérete. Ebben tudunk mi megnyugodni, hogy hit által Isten megbocsájtott, és hit által Isten igaznak nyilvánított. Ebben arra hív minket, hogy ebben nyugodjunk meg. És ezen keresztül a megigazulás, Jézus Krisztus megoldotta a mi két legnagyobb problémánk. A mi két legnagyobb problémánk az, hogy jogi problémánk van, mi megszegtük az Isten törvényét, és megérdemeltük az ő ítéletét. Jézus Krisztus ezt megoldotta. Magára vette az ítéletet, és csak az Isten áldás maradt nekünk. Ugye? És mi a másik? Hogy elveszítettünk a kapcsolatot Istennel. Ő is ezt is megoldotta. És most tudunk mi kapcsolatban lenni a Szent Háromság Istennel. Ez az Isten, akinek joga van mindenjük megítélni, Jézus Krisztusban ő lett a mi mennyei atyánk. Ugye? Nincs olcsó kegyelem. Ugye? Krisztus keresztül Isten lett a mi mennyei atyánk. És most mi egy intim kapcsolatba kerültünk Jézus Krisztussal. Éppen a mi ige vers, ami mi négyen kifejtettük, az János 15, hogy ő a szőlővesző, jó mondom, és mi vagyunk a szőlőtő. Vagy ő a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesző. És egy misztikus kapcsolatba kerültünk Jézus Krisztussal, és a Szentlélek most lakozik bennünk. Oké, nem mondtam itt semmi újat, mindannyiunk tudjunk ezeket a dolgokat, legalább a legtöbben ismerjük ezeket, de próbáljunk ezt most kicsit gyakorlatilag apró pénzre felváltani. Isten hív most mindannyiunkat, hogy hitből élünk. Római 1:17, az igaz ember pedig hitből fog élni. És Galatai 3, amikor de először hittél Jézus Krisztusban, Isten kitöltötte az ő szent lelket. Galatai 3, szent lelket kaptunk. Ugye? Most a szent lélek lakozik bennünk. Tehát a Biblia bíztat mindannyiunkat, hogy Krisztusban Isten már megváltott titeket, minket, és hogy szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk a bűntől. Galati 5.1. Ez igaz minden egyes keresztényre. De még nem. Ez egy már, de még nem, ugye? A mennyország az még előttünk van. És amikor megérkezünk a mennyországban, vagy Jézus visszajön, vagy meghalok, amikor megérkezünk a mennyországban, akkor teljes lesz, ugye, a megváltásunk. Ugye? Akkor teljes mértékben szabadok leszünk. Oké. Okay. Tehát, Isten adja az ő lelkét azoknak, akik hittek Jézus Krisztusban. És ez a Szentlélek, ugye, a Biblia úgy beszél róla, mint élő víz, ugye? Jézus kiáltott János 7-ben, aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és élő vizet adok neked. És a kérdés az, mi ez a sok víz? Mit akar nekünk adni ez a sok-sok víz minden egyes kereszének? Azért, mert mi úton vagyunk, és szükségünk van sok vízre, mert nagyon könnyen tudunk mi szomjozni, ugye? És keresünk valamit, amit ad nekem értelmet vagy értéket az életemnek. Keresünk valamilyen hamis Isten, aki megígéri, itt van forrásvíz neked. Az életünk összehasonlítja a mi életünket, mint az ószövetségi népnek az élete. Amikor ők a pusztában vándoroltak. Tehát, 2. Mózes 17, 1-7. Ha lenne több időm, akkor kivenném a Bibliámat, de nem fogom. Mi történt 2. Mózes 17-ben? 400 év fogság után, próbáljunk ezt elképzelni, milyen euróforikus érzés lehetett annak az népnek, 400 évig fogságban éltek. És most szabadok, és Isten vezeti őket. Hé, mindenki, keljetek föl, a tűzoszlop megy, induljunk! Itt van a felhő, álljunk meg! És mindenki csak szépen tele örömmel vagyon van, mert az egyiptomiak adták neki sok-sok aranyot, kár, de adták neki. És vonulnak, ugye, és mennek, követnek Isten. És mi volt az első megállóhely? Refidem, ahol nem volt ivóvízük. Valaki már volt a pusztában ivóvíz nélkül? Tök nehéz, ugye? 3 napig! Meg lehet halni a pusztában 3 napig víz nélkül. És a nép fellázadt, ugye? Nép fellázadt. Pedig ez Isten vezette őket oda. Annyira fellázadtak, hogy képes voltak, hogy akartak megölni Mózest. Miért hoztál minket ide? Tehát Isten bíztat minket, Római 15.4. Olvassunk az Ószövetséget, és tanuljunk meg azok a sztoriktól, mert azok vonatkoznak ránk, mint újszövetségi hívők. És a mi életünk ugyanarra hasonlít, mint az övék. Isten megszabadított minket, nem 400 év fogságtól, hanem a sátánnak a kezéből megszabadított minket, a bűntől megszabadított minket. És amikor ők vándoroltak, megígérte nekik, hogy az ígéret föld, a tejjel és mézzel folyó föld, az vár rátok! Ugyanazt mondja nekünk, a mennyország vár ránk, ugye? Vagy Jézus visszajön, vagy meghalunk, de én tudom, hogy mi az én jövőm. Tehát tudom, hogy honnan jöttem, szabad vagyok. Tudom, hogy mi van előttem, a paradicsom. És most ezt a kis időt ki kell bírni. És Isten vezet minket. Hogy vezet minket? Pusztában. Nehézségeken keresztül. Oda vezet minket, hol nincsen ivóvíz. Ugye? Nehézségek vannak. És közben mondja, hogy harcol meg azok az óriásiakkal. Hát azok az óriás, igen, harcol meg velük. Hát nem biztos, hogy ez a paradicsom annyira jó. Szemben néztél le, de óriásiadda? Már voltál, de Refidemben? És a zsidókhoz írt levele 3:15-19. Ha ma hallod az ő hangját, ne keményítsd meg a szívedet. Ha ma hallod az ő hangját, Refidemben hoztalak. Nagyon jól tudom, hogy mit csinálok a te életeddel. Nagyon fáj, tudom. De én a szuverén Isten vagyok. És én vezetek téged. Megváltottalak, teljesen szabad vagy. Éljél egy felszabadult élet. Legyél bátor. Minden megadtam neked, a fiamat adtam, érted? És megígére neked, Brigi, amikor te meghalsz, a paradicsom vár rád. Olyan fantasztikus lesz, el sem tudod képzelni. Szem nem látod, és fül nem hallod, milyen fantasztikus lesz. Mindig tartsd azt a reményt előtted. És hit által nézel vissza mindig. És ez legyen a forrás a jelennek. És most éljél szeretetben. És szolgáljál másokat. Én már mindent megadtam neked, de csak add tovább. Lesznek nehézségek? Igen. Az Ószövetségi nép mit csináltak? Nem volt túl szép ez egész, ugye? Panaszkodtak, kritizáltak, fellázadtak, nem bírták. Ez Isten engedte, hogy a holt testek lehullnak ott a pusztában. A kérdés az, mindannyiunk tapasztalunk nehézséget. Mi a különbség köztünk és az Ószövetségi néphez? A Bibliámat mégiscsak elhoztam valahol. Ott van, Andris. Akkor, Andris, olvasd fel nekünk. Légy szíves, nálad van a Biblia. Isten tudta. Jó hangosan. Zsidók kezét levele 4, 14-től 16. De nagyon sok verset tudnánk itt felolvasni, mert a zsidók kezét levele erről szól. Az író idézi az Ószövetséget, de belehelyez minket, hogy a mi életünk ugyanúgy, mint az Ószövetségi nép, a pusztai vándorlás, csak egy különbség van, hogy Jézus, nézzünk fel Jézusra, mert ő a mi hősünk. Zsidók kezét levele 4, 14-től 16. Jó hangosan, Andris. Mire bíztat minket az író? Amikor de bajban vagy, nehézségben vagy, padlót fogtál megint, Uram, ezt nem bírom. Fussunk Jézus Krisztushoz. Ő a mi főpapunk. Fussunk Jézushoz, mert szükségünk van Jézusra. És mit fogunk ott kapni? Az ő trónjánál irgalmat és kegyelem. Kegyelem, ő azt fogja adni nekünk, amit nem érdemelünk. Az ő áldását, az ő jelenlétét. És irgalmas lesz velünk, nem fogja azt adni, amit érdemelünk, az ő ítéletét. Kedves testvérek, mindannyiunk a lelkünkben nagy szomjúság van. És mindannyiunk küzdünk alap szükségletekkel. És te fogod megtalálni valamit, amit ígér neked, hogy betöltsön téged valamilyen vízzel. Vagy egy bálványhoz futsz, ugye? Vagy Jézus Krisztushoz, ugye? Jakab 4. Mitől vannak viszályok közöttetek? Meg is adja választ. A dúló, önző kívánságok. Követelem a másiktól. Adjál nekem élő vizet, hogy én értékesnek érzem magamat, ugye? Hogy én fontosnak tartsam magamat. Adjál nekem, amire szüksége van, hogy legyen értelmezni életemnek, hogy szeretve érzem magamat. És a Jakab 4 folytat, azért nincs meg, mert nem kéritek. Kitől kell kérni? Hát a kommunikáció, azt mondja, kérd meg a másiktól. Az nagyon jó. Az assertive training, az nagyon fontos. De kérd meg Jézustól. Kérd meg Jézustól. Drága Úr Jézus, az én lelkem olyan szomjas. Az én lelkem olyan üres. Én kérlek, vigasztald meg, bocsáss meg, erősíts meg. Az Isten betesz mindannyiunk a présben. Olyanok vagyunk, mint egy fogkrém tubus, ugye? és Isten csak nyúl egyet, és ki jön belőlünk. Hú, Robi, láttad azt a haragot? Az honnan jött? Hát igen. Robi, mitől vagy kétségbeesve? Hát igen. És olyan nagyon-nagyon csúnya dolgok jönnek ki, ugye? Az én életemben nagyon csúnya dolgok tudnak kijönni. Az Isten igen tesz engem prisben. Nagyon nehéz dolgokon megyek át. Kétségben vagyok esve. Mi lesz velem pár év múlva? Hogy fog kinézni az én életem? Fogalmam nincs. Már voltál ott? Uram, nem bírom. Uram, nem tudok harcolni az óriások ellen. Olyan nagy félelem van bennem. Annyira tudok én aggódni. Annyira tele vagyok keserűséggel. És most jön a döntés. Krisztushoz mész? Vagy valakihez, máshoz, vagy valaki egy bálványhoz? Az egész életünk erről szól. Az Isten bíztat minket. Megígért mindannyiunknak. Ő fog minket megszentelni. 1. Tesszalonika 5.24. Az Isten nem játszik velünk. Az élet baromi nehéz. Ő formál, ő farag. Ő hív minket, hogy merjünk mi hitből élni. És kérni, Uram, szükségem van ezt a szent lelkedre. A mai nap tölts be engem, hogy én tudjak szeretetből szolgálni. Hogy legyen erő és öröm az életemben. Mert ő, csak ő tudja ezt adni. És ő örömmel adja. Mert mi így dicsőítsük Istent. Amikor a présben vagyunk, és még mindig van öröm az életünkben, ezzel dicsőítsünk Istent. Tehát testvérek, az Isten erre hív minket. Hogy folyamatosan menjünk vissza az evangéliumhoz. Most folyamatosan menni vissza az evangéliumhoz nagyon nehéz, és nem tudjuk ezt egyedül csinálni. Tehát, engedjétek meg, ez közben ment, ez a slideshow. Mert pontosan ezt akartam, ezt kerestem. Tehát, a biblikus lelki gondozás egy élő gyülekezetben történik meg. Ez nagyon-nagyon fontos. Olyan individuálisan gondolkozunk. Én és Isten! Nem, a nép a pusztai vándorlásban részt vettek. Együtt volt a nép. És az Isten hív minket, hogy mi közösségben éljünk. Engedjétek meg, és ezzel be fogom fejezni. Csak egy pár gondolat. Az első dolog, az 1. Tesszalonika 5:9-14, és nagyon ajánlom mindenki, nézzetek meg utána, mert gyorsan fogok menni. Az első dolog, amire Pál tesz hangsúlyt, hogy az igazi vigasztalás az evangéliumban találunk. A 9. és a 10. vers, a vigasztalások az evangéliumban találunk. Mi az, amit tett Jézus Krisztus értem? Nekem ezt hallanom kell újra és újra. Amit az előbb elmeséltem nektek, az az Istennek a története. Nem tudom, hogy hányszor Isten emlékeztet engem ezek a gondolatokról. Hányszor térek erre vissza. Uram, köszönöm, hogy velem vagy. Köszönöm, hogy nem felejtkeztél el rólam. Meg fogsz áldani. Te tudod, hogy mi a vége az egésznek. Köszönöm, hogy bízhatok benned, hogy te adsz az örömet és az erőt. Az evangélium nem miattam, mi az, amit én érdemelek? Az ő ítéletet. De Krisztus miatt ő meg fog áldani. Tehát az evangéliumra kell visszatérni újra és újra. Oké, de lépjünk. Következő vers. Vigasztaljatok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek el is. Tehát szükségünk van, hogy egymást vigasztaljunk. Hiszek abban, amit a Larry Krabben hisz. A legtöbb ember, aki jár egy pszichológushoz, vagy pszichiáterhez, a 80% fölösleges. Nekünk szükségünk van jó barátokra, testvérekre. A kérdés az, de jársz közösségben, jársz közösségre, vagy élsz közösségben? Ugye? De jársz egy bibliórára, vagy körül vagy véve testvérekkel, akik tudnak, hogy mi zajlik a te életedben. És te tudsz, hogy mi van az ő életükben. És elmeséled, és tudtok egymásért imádkozni. Nekünk erről van szükségünk, hogy keresztények közösségben élünk egymással. És így gyógyulunk meg. Isten így alkotott minket, ugye? Nem volt jó egyedül lenni a paradicsomban. Ebben a sötét, durva világban mennyivel több nem jó egyedül lenni. Harmadik pont, kérjünk tovább titeket, atyám fiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és előjáróitok az Úrban, és intenek titeket. Az ő munkájukért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. Magyarul a gyülekezeti vezetőknek van egy nagyon fontos szerepe. Nekik kell kialakítani egy olyan struktúra, ahol a gyülekezeti tagok tudnak közösségben élni egymással. És én most konkrétan kis csoportra gondolok. A vezetőknek az ő dolguk mi? Inteni. Nekik kell betölteni ezt a királyi szerepet. Három tisztség van, amit Isten Krisztus hagyott nekünk. Ő tökéletesen betöltette a papi tisztséget, ugye, a proféta tisztséget és a királyi tisztséget. A gyülekezeti vezetők betöltik a királyi tisztséget. Nekik kell vezetni. Vagy egy lelki gondozó beszélgetése. Neked kell vezetni, hogy mi lenne a következő lépés. Kérünk tovább titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívőeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Magyarul, amikor beszélsz valakivel, de tudod, hogy mi van az ő szívében? Mert ez így többféle ember van őt, ugye? Minek vannak itt? Vannak olyan emberek, akik inteni kell. Nem akarnak változni, nem akarnak szolgálni. Inteni kell. De vannak olyan emberek, akik bátorítani kell, mert nem szeretnének változni és szolgálni, de nem is mernek. Nem mernek, félnek. Tehát most akivel beszélek, intenem kell, vagy vigasztalanom kell, ugye? Tehát az egyik egy proféta szolgálat. Kemény dolgokat kell mondani, ugye? Inteni kell. Ez egy kicsit túl kényelmes ez az ember, ugye? De a másik ember, aki nagyon jól látja az ő bűnét, szenved a lelkiismeret fúdulásról, neked be kell tölteni ezt a papi szolgálatot. Empátiával közeledni hozzá, és hirdetni az evangéliumot neki. Nem a törvényt, hanem az evangéliumot. És tudnod kell kezelni, most a törvényt mondjam, mint proféta, majd az evangéliumot vigasztalnom kell. A türelmes ember nagyon értelmes, a türelmetlen pedig nagy bolondságot követel, ugye? Mert mindenkivel legyünk türelmesek. Isten hív minket olyan közösségre, hogy végig hallgatjuk a másik embert, megértjük a másik embert, és hallottam, megértettem az ő történetet, és próbáltam beleilleszteni az Isten történetében, és itt szükségünk van a bölcsességre. Azért is csinálunk filmklubot, hogy egyre jobban ismerjünk drámai történeteket. Így is értelmezünk filmeket, amit csináltam az előbb, ugye? Mi a cselekmény? Ugye? A főszereplő mit tanult? Mire jött rá? Mi az üzenet? Hogy én érezte magát? Tehát a filmnézés, a lelki gondozás ugyanaz. Meg kell értenünk az Istennek a történetét, az életünk a történet, és az Istennek a történeten keresztül megvizsgáljunk. És Istentől kérni a bölcsességet, hogy most vigasztalnom kell, vagy intenem kell, bátorítanom kell, hogy kell nekem viszonyulni, mert minden egyes eset más. Tehát ezt akartam elmondani mai napon, hogy tanulnunk kell biblikusan gondolkozni. Lesznek nagyon nehéz esetek, ahol esetleg egy ember kell fordulni mondjuk egy pszichiáterhez, és kapni antidepresszánsok, valamilyenféle gyógyszere, mert nem vagyok ellene. De higgyünk a Bibliában, hogy Isten hív minket nagyon radikális élethez, hogy hitből éljünk, és az elég, elég a mi életünk nehézségekre. Amen. Szeretnék imádkozni, és ha van valakinek egy pár kérdése, nagyon röviden csak egy pár kérdés, és akkor lesz egy szünet, és akkor kis csoportban megbeszélünk. Okay. Imádkozunk először. Úr Jézus, köszönjük szépen, hogy olyan világosan lefestetted a valóságot, hogy miről szól a valóság ezen az életen, de kérünk, hogy bocsáss meg, hogy sokszor nem akarjunk ezt elhinni. Nem akarjunk azt szerint élni. Nem akarjunk úgy élni az életünk, tudván, hogy mi az, ami van előttünk, és mi az, ami van mögöttünk. És nagyon sokszor félelemmel és szorongásokkal viszonyulunk a jelenhez. Kérünk, hogy bocsáss meg, taníts meg minket hitáltal élni. Én kérlek, Úr Jézus, hogy taníts meg minket, mit jelent egymást vigasztalni, vagy erősíteni, bátorítani. Hogy merjünk hitáltal járni veled. Merjünk szeretetből szolgálni másokat. Én kérlek, hogy légy velünk, és most te legyél az, aki vigasztalsz és erősítesz minket. Krisztus nevében. Amen.